A másik. 10 éves lehetett akkor, amikor először érezte. Pajtásaival játszott a tornácon, míg apja odakint a ház előtt valami római katonával beszélt, aki a hordájat vagy ilyesmit rendelt az asztalosnál. Két pajtása, Jáfet és Káin összevesztek valamin, hempergőztek a földön, és Káin, aki fölül került, beleharapott Jáfet nyakába. Jáfet hangosan feljajdult, ő pedig rémülten és tátott szájjal merett rájuk, és ekkor a nyakán, körülbelül ugyanazon a helyen, ahol Jáfetet megharapták, éles és heves nyilallás villant meg. Eleinte nem tudta, mi ez, azt hitte, mindenki tud erről, de hamar észre kellett vennie, hogy neki valami különös betegsége van, amit meg sem magyarázhat, mert nem hiszik el, kinevetik érte. Néhány nap múlva kivégzés volt éppen a rendes helyen közel hozzájuk azon a dombon, amit a rómaiak valami latin névvel jelöltek, közönségesen csak Koponyadomb volt a neve. Valami Natániel nevű zsidót ítéltek el, és a fiúk már reggel hívták, jöjjön el ő is. Hallgatott és velük ment, mert restelt beszélni arról a furcsa szorongásról, ami elfogta. Odakint aztán meglett a baj. Mikor a földre fektetett keresztre ráhúzták a sovány hosszú zsidót, és a két katona a kötelekkel kezdte kicsavarni a kezét, hogy a rúd végére feszüljön, akkor világosan érezte, hogy a karjai feszülni kezdenek, a szívverése megáll, és a torka kiszárad. Artikulátlan hangok törtek elő a szájából, hadonászni kezdett, aztán arccal előre bukott. Anyáért futottak, aki szaladva jött érte, és sírva kapta fel a földről. Még otthon a lócán is vonaglott és rángatózott önkívületében. A rabbi csak az ajtóból nézte meg, és kijelentette róla, hogy nyavaja törős. Ebbe hát beletörődtek, és beletörődött ő maga is. Máshogy gyerekek néha ingerkedtek vele, macskát vagy gödöjét kínoztak előtte, és sivalkodva mulattak rajta, hogy sápad el is kezd rángatózni, nagy, fekete személy rémülten lobogtak. Anyjának, akitől nem félt, bevallotta, hogy ilyenkor rettenetes testi fájdalmakat érez. Ha valakit megszúrnak, akkor ő testének ugyanazon a helyén szúrást érez. Ha szomjas embert lát, megszomjazik. Ha fáradtat, törődöttet, olmos fáradtság fogja el. Akkor múlik el csak, ha szomjazó iszik, a fáradó megpihen. Betegséget csendes otthon ülő gyermekkét tette. Megtanult írni és olvasni, emlékező tehetsége bámulatba ejtette a hozzáértőket. 12 éves korában egy délután tudós farizeus hozta haza a templomból, és szüleinek szörnyűködve mesélte, hogy az Isten tisztelete megszigyenítette a főpapot. Több helyen kijavította a régi szöveget, amit karban énekeltek. Ezt az esetet anyja többször emlegette később is ismerősöknek, akik kérdezősködtek nála. De állapota nem javult. Ha panaszkodott, azt mondták neki, képzelődik. Egyszer aztán 13 éves volt már, nyilvánvalóvá lett, hogy amit erről beszélt, nem csak téboly volt és agyrém. Bent a szobában történt, az asztalos cédrusfát fűrészelt, elcsúszott a szerszám, és ujjaiba szaladt. Az asztalos összeharapta a száját, hogy ne sziszegjen, ugyanabban a pillanatban hangosan felsikoltott a fiú, aki eddig a sarokban kuporgott. Apja, feledve fájdalmát, hozzáfut. A gyermek könnyes szemekkel emeli fel a kezét, és íme, mutató ujján, azon a helyen, hol apja megsebesült, vér sziválog elő a bőr alól anélkül, hogy nyomát lehetne látni karcolásnak. Most hát bársony kaftánba öltöztették, apja megáldotta őt, és elküldte házától. Híre járt, hogy a tengeren, s a kék folyón túl, távol keleten, Sét nevű csodarabbi él, aki szemmel és nyállal gyógyít, s minden titkoknak ismerője. Sok hosszú napon átvándorolt az ifjú, barna homokpusztákon át, hol a karavánok nyomát szétszór tevecsontok szegik. Ének évadján odukban és gödrökben pihent, sakáló ugatása verte fel álmából. Ilyenkor dobogó szívvel, lüktető halántékkal futott tovább, tudta, mit jelent az éhes állat üvöltése, és hogy most valahol gyilkolnak vagy gyilkolni készülnek. Ső éppen ez elől menekült, s keresett orvosságot, mert a repedő csontok az ő csontjait ropogtatták. A kifolyó vér az ő vére volt, és ezt senki más nem tudta, csak ő. Mire az esős évszak beköszöntött, az ifjú eljutott Amaföldre, ahol a dravidák élnek, sziklaudukban, odvasfák törzsökében, utak szélein. Elmaradoztak a tanyák és karámok, mesztelen férfiak futottak néha le a sziklák közül is, öklükkel fenyegették. Ő ilyenkor lesütötte szemét, mert nem félt az ütéstől, csak a mást fenyegettek. Néha megállt előttük, s szelíden kérdezte meg, nem tudják-e a ma sét prófétát, akit keres. De csak tátogtak rá, és fejüket rázták, aztán vadul felnevettek. Egy napon alkonyat felé rongyokba burkolt ősz ember jött vele szembe az úton. Köszöntötte őt, az is megállt, szólt is, de szavát nem értette. Ám az öreg nem ment tovább, megfogta a kezét és vezetni kezdte. Két összefutó sziklafal közt keskeny folyó kanyargott, aztán ében faliget következett. Egy tisztás szélén megállapodtak. Ekkor már a hold világított, s annak fényénél gúguló alakot pillantott meg az ifjú. Összeaszott aggastyán volt, első percben azt hitte halott, mert oly mozdulatlanul guggolt a fatövében, mint a fából faragott bálvány. Közel ment hozzá, s ekkor látta, hogy az aggastyán egyik karját kinyújtott mutatóujjával mereven, s egyenesen fölfelé tartja, míg a másik keresztbe kulcsolt lábszáráról lóg alá. Ez a kinyújtott kar oly sovány és száraz volt, mint egy karó. Az ifjú percekig nézte őt, aztán tenyerét homlokához emelte. Te vagy a masét? Kérdezte tőle. Az pedig sokáig hallgatott. Egy vagyok a fakírok közül, mondotta végre anélkül, hogy megmozdult volna. És hová mutatsz, fakír? Oda, ahol nincsen szenvedés. És mióta mutatsz oda? 17 éve vándor. És ekkor az ifjú karjában rettenetes fájdalom harsogott fel, megértette, miért zsugorodott össze a fakír karja, s mint aszott össze egyetlen görcsös csondarabbá. Hangosan feljajult a fájdalomtól. Ó, fakír, kiáltott, én gyógyulást keresek, mert iszonyú betegséggel vert meg a természet. Minden fájdalmat érzek, amit más ember érez. Eljöttem hazám földjéről, hogy prófétát keresek, aki szóval megérteti vélem egy csodát, de íme te nem szólsz, csak az én szenvedésem tetézed. Az pedig mosolygott. Ő ide mellém, mondotta, és emelt fel a karod az ég felé úgy, ahogy én. Ekkor az ifjú lejut a fakír mellé, és egyik karját az ég felé emelte. Csekély idő múlva eszméletlen fájdalmat érzett izmaiban, a keze égett, és csontjai, mint a szertem állottak volna. Már-már lengette volna ölébe, de a fakírra nézett, aki szótlanul és dermedten ült mellette, s megértette, hogy amíg azt szenved, ő úgyse tudna nyugodni. Nehéz veríték csurgott homlokáról, ájulásszerű álomolma nehezedett szemére. Másnap reggel, mikor felébredt, már nem fájt a karja. Egyenesen dermedt az ég felé, és ő nem is érezte többé, mint egy idegen test nyúlna ki vállából. 6 napig ültek így egymás mellett szótlanul, a fakír és az ifjú. Ájtatos hívők hoztak eledelt néha, és abból táplálkoztak. 6 hónap múlva megszólalt az ifjú. Te sét próféta vagy, mondotta. Az pedig ennyit felelt neki. Fakír vagyok, mint te. Az ifjú bölcs így szólt. Tudom, én és te egyek vagyunk, mint ahogy egy az én szájam az én nyelvemmel, mint ahogy egy az én fejem az én törzsemmel. Amikor ember szenvedett, szenvedtem én is, és nem értettem, hogy lehet ez. És amikor az én atyám megsebesíti az ő kezét, az én kezem is vérzett. Ezen ma már nem csodálkozom, mert íme megértettem, hogy az én elmémben, hogy ő is én egyek vagyunk, mint ahogy egy a fának levele az ő ágával. Most már mindenre jól emlékszem. A másik fakír nem szólt. Emlékszem az én ősömre és minden ivadékára, mintha magam gyermekkorára emlékeznék. Emlékszem arra az időre, mikor anyám az ő méhében hordott, és emlékszem rá, amit nagyapám gondolt, mikor még gyermek volt. És emlékszem rá, mit érzett Nathániel, mikor keresztre feszítették, és most már értem, miért vesztettem el akkor eszméletemet a fájdalomtól. És emlékszem mindenre, amit ember valaha érzett és szenvedett, gondolt és cselekedett. Emlékszem rá, mert mindazt én éreztem, én szenvedtem, és én gondoltam, és én cselekedtem. Rendjén van tehát, hogy nekem fájt minden, ami fájdalmat egymásnak okoztak. Mert önmagát üti meg, aki mást megüt, oktalan csecsemő módjára, mely önnön kezébe harap. És most mit fogsz tenni? Kérdezte a fakír. Az ifjú így szólt. Sok száz évvel ezelőtt, mikor még Dávidnak hívtak engem, az eljövendőt vártuk, aki csodát mivel majd, mert megmozdítja hegyet, s a tenger színén jár száraz lábbal. Önmagunkat vártuk és akartuk, s mert a csoda bennünk lakik, valamint bennünk lakik a hegy is és a tenger színe is, amit látunk a mi szemünkkel. S ha én hiszem, hogy megmozdul a hegy, hinni fogod te is, és hinni fogja mindenki, akinek teste van, mint nekem. Mert ha én nekem fáj az, amit ők szenvednek, őnekik meg azt kell akarni, amit én akarok, mint ahogy megmozdul a láb és a kéz, amikor a fej megmozdul. Te vagy hát az a másik? Kérdezte a fakír. Én vagyok a szem, én vagyok a fül, én vagyok a fej, melyben minden fájdalom összefut a testből. Én fogok hát látni és hallani helyettük, és én fogok meghalni helyettük, hogy tovább élhessen a kéz és a láb. Egyetlen egyszer voltam a földön, és nem leszek többé soha, mert én vagyok a szenvedés a földön, aki megjelentem, és kiáltva tudassam egyszer, nem kellek ide, és bebizonyítsam, nincsen szükség rám, mert íme a lélek szenved csak, és nem a test. A léleknek kell hát pusztulnia. A lélek, ó fakír, halandó, a test pedig halhatatlan. És felkelvén ott hagyta fakírt. 18 évig bolyongott még ezután a dravidák földjén, és megtanulta minden szenvedését a fakíroknak, amivel igába törik a testet, a szemmel és füllel pedig akaratuk szerint cselekszenek. Megtanult mozdulatlanul állni egy helyben évekig, kifordított tagokkal járni, órákig nem venni lélegzetet, aludni hónapokon át, szívverés nélkül. Így történt, hogy amikor sok évvel azután egyszer eltemették, néhány nap múlva kikelt a földből, megjelent barátai között, aztán eltűnt megint, és többé nem láttatott. Néhányan állítják, csak hogy hallották még egyszer a hangját, hónapokkal eltűnése után egy ragyogó tavaszi napon.